Ez itt a Dodo Podcast, az NBA geekek otthona. Szemivel, Marcival és Lalával.
Sziasztok, ez itt újra a Dodo Podcast, én Hibárszki Marci vagyok, és ma kivételesen nem Lalával fogok beszélgetni, ugyanis ő szintén a mai napon csinált egy podcastet, méghozzá Illés Marcival tudtam szerint, hanem Sipos Gábor, Magyarország két Sacramento szurkolója közül az egyik a vendégünk. Szia Gábor, üdvözöllek itt a Dodo Podcastben.
Szia Marci, köszönöm a meghívást. Egy kis korrekció, szerintem van több Sacramento rajongó. Engedd meg, hogy promózzam egy kicsit, van egy csoportunk, egy nagyjából 50 főt számlál Facebookon. A magyar Sacramento Kings közösség névre hallgat, és ott szoktunk néha beszélgetni a Kingsben lévő dolgokról.
Tehát ott vagytok öten?
50-en.
50-en. Jó,
igen, okay. De mindig nagyjából van egy kemény mag, aki úgy aktívan részt vesz a beszélgetésekben.
Bocsánatot kérek ezért a kis beszólásért, de hát azért valljuk be, hogy nem a Sacramentónak van a legkomolyabb rajongó bázis Magyarországon, úgyhogy ezzel is kezdenünk, hogy hogy lettél a Sacramento szurkoló, miért választottad ezt a hát nem egyszerű hivatást, hogy te a Sacramento Kingsnek szurkolsz?
Igen, ennek elég érdekes története van. Én elkezdtem kosárlabdázni 15 éves korom körül, és utána kezdtem el nézni az NBA-t nagyjából egy-két év múlva. Nekem nagyon megtetszett ott Cousins játéka, illetve a sportokban általánosan szeretek a esélytelenebb csapatoknak, vagy esélytelenebb csapatok versenyzőinek szurkolni, és valahogy így megragadtam a Kingsnél. Észrevettem magamon, hogy egyre többet követem őket, egyre több meccsüket nézem, egyre több hírt olvasok róluk, és akkor végül így megrekedtem. De követek még más csapatokat is a ligában, bár őket kisebb figyelemmel, de ők is viszonylag ilyen kevésbé népszerű csapatok. Úgyhogy én így kerültem a Kings szurkolók körébe.
Akkor mondhatjuk azt, hogyha te a Cousins éra óta szurkolsz, hogy sok playoff párharcot még nem kellett végig izgulnod a kedvenc csapatodért. Nem jellemző az, hogy tavasszal, illetve nyár elején hajnaloznod kell azért, hogy élőben nézd a playoff futását a csapatnak.
Hát nem, nekünk a legnagyobb izgalmak azok a draftkor és a free agent piac nyitásakor vannak. Hát az utóbbi két évben, vagyis utóbbi egy évben, mióta nincs divac, úgy már kezdenek a dolgok jobb irányba elmenni, de mióta elkezdtem szurkolni a divacér alatt, hát az valóban katasztrófa volt. Nem volt ott sok pozitívum, majd erről is fogunk szerintem beszélgetni mai nap folyamán, hogy az ember milyen dolgokat művelt. Igen, elég nehéz feladat, kitartó Sacramento Kings rukkelnek lenni. Szerintem ezt mondhatjuk bátran.
Igen, meg elég mazoista dolog is. Ugye beszéltünk arról, hogy fogunk majd a draftról beszélni, és próbáltam ilyeneket keresni, hogy a Sacramento Kings top 5 legjobb húzása. Hát nem volt hosszú a lista, tehát konkrétan 2 találatot, vagy 3 talált a Google. De ezek, ha azt írom be, hogy a Sacramento Kings top 5 legrosszabb húzása, hát akkor egész komoly listákat lehet összehozni, úgyhogy igen, lehet izgulni nálatok a drafton, de inkább azért kellett az utóbbi időben, főleg a divacérába, illetve előtte is mondhatjuk azt, hogy azért kellett izgulni a Sacramento Kings szurkolóinak, hogy csak ne rosszat húzzunk, nem az, hogy jót, hanem ne rosszat.
Igen, gyakorlatilag a teljes 2011-től 18-ig tartó 7 vagy nem 8 drafton sikerült egy basztot húzni, kivéve talán a 2017-esen, ahol ugye Foxot kihúztuk az 5. helyen, de ott is sikerült a 10. picket lejjebb cserélni, és nem kiválasztani például Donovan Mitchellt, vagy Bam Adebayot, vagy Zach Collins, John Collins, volt igen, de olyan nevek voltak, mint 2011-ben például Jim Alfredet, 2013-ban McLemore, 2012-ben Thomas Robinson, 2016-ban Papajanis, 2015-ben Willi Kolisztán, 2014-ben Stauskas, tehát tele vagyunk ezekben az években totális basztokkal, akik a ligában nem maradtak meg.
Igen, és akkor még olyan játékosokról, mint Marvin Bagley nem is beszéltünk. De mielőtt még ebbe belemennénk, én kapásból mondtam neked, hogy fogok pár ilyen kvízszerű dolgot hozni a számodra, és kapásból egy ilyennel indítanék, hogy tudod-e, hogy mikor alapították a csapatot, illetve hogy hány különböző városban szerepelt a Sacramento Kings gárdája?
Nagyon régen, azt hiszem a 1947-ben.
Nem, még jóval korábban.
Korábban?
Az a durva, hogy még jóval korábban. Az egyik legrégebbi NBA klub.
Igen. Akkor még Cincinnati Royals néven futott, ugye?
Cincinnati Royals az 57-től 72-ig volt.
Igen, akkor még az előtt is volt.
Még az előtt is volt. Mindegy, akkor ezt mindjárt megmondom, hogy 1923-ban alapították hivatalosan a franchise-t. Tehát rettenetesen régi múltra tekint vissza. De ami számomra így fontosabb a második kérdés, hogy tudod-e, hogy mely városokban szerepelt, és vagy hány városban szerepelt a gárda korábban?
A Cincinnati, amit beszéltünk, nyilván Sacramento, és még volt egy, nem? Tehát összesen három, amit nem tudom konkrétan a harmadikat, de mintha ez rém lenne, hogy három városban összes.
Kettőben, még volt Kansas City-ben volt még a csapat, illetve Rochesterben, ott alapították eredetileg 1923-ban a gárdát, 57-ig ott is voltak, utána mentek Cincinnati-be 72-ig, majd 72-től 85-ig volt Kansas City-ben a gárda, és 85 óta van Sacramento-ban. És hogy ez miért volt fontos, ez a kérdés, ez azért, mert hogy van bajnoki címe a Sacramento Kings gárdájának, de 1951-ből, tehát maradjunk annyiba, hogy nem mostanában volt a legutóbbi, és konferencia győzelmet se tudott azóta se elérni a csapat, összesen divízió bajnoki címük van 5 darab, 49-ből, 52-ből, 79-ből, 2002-ből és 2003-ból. Tehát annak ellenére, hogy óriási múltra tekint a gárda, mondhatjuk azt, hogy nem túl sikeres évszázad van most már lassan a csapat mögött.
Igen, egyáltalán nem sikeres. Szerintem a fénykorok azok a 2000-es évek elején voltak, ugye, amikor is hát hivatalosan csalásnak titulálják, hogy ahogy a Lakers megverte a Kings-t a nyugati playoff döntőben, vagyis hát volt ott valami meccsírozása, elvileg a liga részéről, hogy legyen hetedik mérkőzés. Nem tudom, ebben nem akarok belemenni, de szerintem az volt az egyik legjobb Kings csapat. Szerintem ott, ha bejutottunk volna a döntőbe, akkor szerintem most már beszélhetnénk bajnoki címről. És azért az lehet picit jobb megítélést adna a Kingsnek a mai nap. De tény, hogy ott megtört valami szerintem, és utána szépen lassan elindult a lefelé a csapat. Még egy kicsit tartotta magát, de egy 3-4 év múlva már teljesen a darabjaira hullott, és azóta nem is sikerült belőle kijönni. Ami még érdekes, és erről beszéltünk is korábban, hogy hiába szinte már 100 évre tekint vissza ez a csapat, de az all-time listákon, hogyha megnézzük, hogy milyen emberek vezetik a listákat, és hány ponttal, lepattanóval, asszisztal, azt látjuk, hogy ezek simán megdönthető rekordok. Például a legelső, vagy a legtöbb pontot dobó játékos, Oscar Robertson volt 22.000 ponttal, ami szerintem, hogyha mondjuk van egy 20 pontos játékosod, mondjuk évi 80 meccsel, az 1600 pont, hát egy 15 szezon alatt meg lehet dönteni simán. És szerintem például ezért sok jelenkori Kings játékos be is fog férni majd az all-time ranglistára, például Fox a pontlistára, meg az assist listára is simán fel fog kerülni. És tényleg az a durva, hogy olyan emberek vannak ezeken az all-time listákon, akik 6-8 évet játszottak a Kingsbe, de mondjuk egy más, nevesebb múltú franchise-nál nekik a top 50-ben esélyük se lenne bekerülni.
Igen, tehát most vegyük bele az én kedvenc csapatomat, a Boston Celtics-et, ahhoz a saját fiatalon, 20 évesen draftolt játékosainknak kell egy nagyon komoly karriert lehoznia, akár itt Jason Tatumra, akár Jaylen Brownra gondolunk, hogy majd esélyük legyen akár a top 5-be odaférni, nem hogy az első helyre. Míg a Kingsnél Foxnak azért nagyon jó esélye van rá, hogyha csak egy 8-10 évet lehoz a csapatnál, akkor ott lesz több listán is az első 5 helyben, ami azért nagyon-nagyon durva. De még mielőtt ebbe belemegyünk, bocsánat, még egy dolgot akartam tőled kérdezni, hogy tudod-e, hogy melyik a első helyezett csapat, aki legrégebb óta nem volt playoffban, és ki utána a második, így, hogy most már a Phoenix Suns ugye tavaly bejutott. Tehát, hogy ki az első, és ki a második helyezett.
Jól tudom, még kell 2 év, hogy megdöntsük az all-time rekordot, ugye? És utánunk a Wolves jönne, Timberwolves.
Nem. A Wolves az nem. Jimmy Butlerrel volt.
Tényleg, tényleg.
Jimmy
igen.
Butlerrel bejutottak a playoffba, úgyhogy nem ők a másodikok. Minnesota Timberwolves 3 éve 2019-ben
igen.
volt ott a playoffban.
De azon gondolok, hogy most rajtunk kívül szinte az összes csapat járt mostanában a playoffban az elmúlt pár évben.
Igen,
úgyhogy régebbre kell visszamenni.
Igen, ez a durva, hogy ti 15 évvel masszívan vezetitek a listát,
igen.
és utánatok a Charlotte Hornets következik, 5 évvel, ők 2017 óta nem voltak, de szerintem azért elmondhatjuk, hogy idén se voltak messze tőle, és nálam ők esélyesek rá, hogy jövőre playoffba fognak jutni, tehát biztos vagyok benne, hogy pláne LaMelo Ballal nem fognak a következő 3 év valamelyikében nem playoffba jutni, tehát minden esélyük megvan rá, hogy a 10 évet se érjék el, miközben a Kingsnél még mindig nem látni azt az utat, hogy lesz belőletek playoff csapat, akár csak a következő 2 évben.
Igen, a legtöbb csapat, aki ilyen volt, az ilyen treadmill csapat volt, hogy ott volt a playoff határon, de épp vagy nem jutott be, de azokat általában szétrobbantották, és sikeresen újjáépültek, illetve vannak olyan csapatok, akik robbantottak egy erős csapatot, és úgy épültek újjá, például a Houston, de igen, egyik sincs olyan helyzetben, mint ahogy a Kings van, hiszen mi már kimondhatom, hogy évek óta próbálunk playoffba jutni, de a próbálkozások ellenére nem sikerül. Ugye a divat széra elején úgy indult az egész történet, hogy eldöntötte 2015-ben, miután kinevezték, hogy a Kingsnek playoffba kell jutnia, mert hogy néz ez ki, hogy már sok éve nincs a csapat benne, és végrehajtotta minden idők egyik legegyoldalúbb és legrosszabb cseréjét. Ez nagyon durva, figyelj, felolvasom. Tehát 2015-ös off-seasonben Vlade Divac a sapkában akart helyet szerezni, ezért elcserélte Nick Stauskast, akit ugye egy éve korábban draftoltak a 8. helyen, nagyon jó választás volt, Carl Landry,
I want Stauskas.
Amúgy az a durva, hogy ha azt a videót megnézed, akkor látszik is, hogy tehát nem teljesen viveg döntése volt, mert már előtte beszéltek a scoutok, meg GM, Algiem, mindenki, aki benne van a videóban, ott vívottak Stauskas és a 10. pick Elfrid Payton között, hogy kit választanak, és a szakemberek nagy része Stauskas mellé szavazott, és akkor ez volt az utolsó megerősítő jel a pohárban Viveknek, aki azt mondta, hogy akkor legyen Stauskas, és akkor végül így lesz Stauskas. De ha megnézed, Elfrid Payton se lett volna olyan sokkal jobb, tehát jó, ő meglagadt a ligában, de nem az a szupersztár játékos, aki előre vitte volna a csapatot.
Igen, hát azóta ő is ki is kopott a ligából
kvázi. Hát igen, ilyen harmadik számú irányító lesz jövőre szerintem már. Na igen, tehát Stauskas, Carl Landry, Jason Thompson, és most jön a durva rész, egy top 10 protected első körös, és 2 egymás évben követő első körös pick swap ment a Philadelphiához, ahol még Sam Hinkie volt a GM, 2 második körös európai prospektért, aki szinte szerintem egy évet se játszottak utána az NBA-ben. Tehát három játékost és három elsőkörös picket azért, hogy legyen egy kis cap space-ed. Egyébként a leigazolta, először Wesley Matthews akarta, aki Achilles sérülésből jött vissza, de helyette sikerült három sztárjátékos, Rajon Rondót, Marco Bellinellit és Costa Kufos leigazolni, amivel megcélozták a playoffot, ami természetesen nem jött össze, és hát ennek a lépésnek elég nagy dominót indította, hiszen például ebbe ti is belekerültetek a 2017-ben, ugyanis ugye Philly-hez került így a harmadik körös draftunk, amivel végül veletek cseréltek, de szóval igen, ez a durva, hogy három játékos és három első körös draftpikket sikerült elcserélni egy kis pénzért, ha belegondolsz, mert egy ilyet GM meghúzna, hát egyből ki lenne rúgva, nem?
Hát reméljük, tehát nagyon bízom benne, hogy igen. Úgyhogy, ja, ezt mondhatjuk, hogy talán ez volt a legdurvább, de azért még vannak ilyen nagy kedvenc draftjaim a Sacramento Kings-ra, és akkor váltsuk erre a témára. Nekem például az egyik ilyen, hogy bár nem volt rossz játékos, de Tyreek Evans, mikor 2009-ben kihúzta a negyedik pikkel a Sacramento Kings, miközben még benn volt Stephen Curry. Mondjuk itt egyetlen egy dologból megvédeném a Kings, hogy a következő két választással a Minnesota Ricky Rubio-t és Johnny Flint húzta. Tehát ha ezt nézzük, akkor bár Rubio a háromból a legjobb játékos, de még mindig inkább Tyreek Evans-öm legyen, mint Johnny Flint, nem? Meg pláne, hogy két irányítót kihúzzak, de ezt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb mellényúlás volt. Illetve nekem, ami személyes kedvencem, az a 2013-as draftról Ben McLemore hetedik helyes kiválasztása, hogy csak egy nevet mondjak, hogy ki volt még utána húzva, Giannis Antetokounmpo 13. pikkel.
Igen, de akár CJ McCollum, Kantavius Caldwell-Pope, sőt Rudy Gay is arról a draftról érkezett, Rudy Gobert is arról a draftról érkezett, nem tudom, esetleg beszéltünk egy ilyen top time 2010-es bass listáról, ha gondolod.
Hozzuk össze, nekem semmi akadálya. Én így külön nem készültem, úgyhogy én csak öt nevet fogok majd mondani, és akkor te elmondod, hogy szerinted ez hol van a listán a saját véleményed szerint, illetve kiegészíted a dolgokkal. Én időrendbe fogok akkor menni, és akkor tényleg így a 2010-es évektől. Én, akit kiírtam mindenképp, az Bismack Biyombónak a draftolása a hetedik pikkel. Ugye ő lett Jimmer Fredettre és John Salmonsra beváltva utána. Ez azért egy zseniálisan jó húzás volt. Erről nem tudom, hogy mi a véleményed, vagy van-e egyáltalán.
Nálam konkrétan ő szerepel az első helyen, én így megpróbáltam érték szerint csoportos, tehát ő olyan rossz pick volt, hogy utána már egy év múlva szerintem Kínában játszott, vagy látszott, hogy nem fog megmaradni az NBA-ben, és elcserélték.
Mert te itt most Fredettről beszélsz, nem Biyombóról.
Igen, Fredettről, igen. Tehát ugye mi cseréltük Biyombót Fredettért, és visszacseréltünk a tizedik pickre, és kihúztuk a Jimmert, de egy év múlva már nem is volt a mi játékosunk, és utána meg szerintem hamarosan Kínában is kötött ki, és szerintem ő az egyik legrosszabb draft pick, ugye mögötte húzták ki Klay Thompson, Kawhi Leonardot, illetve például Vucevicet is, hát bármelyik sokkal jobb játékos lenne, vagy lett volna ebbe a Kingsbe, de szerintem a legrosszabb választás a 2010-es években egyértelműen Fredett volt.
Nekem akkor megpróbálom azért kicsit én is sorba szedni, de pont ő jön amúgy is, nálam a második legrosszabb az Ben McLemore 2013-ból.
Tehát szerintem van nála rosszabb. Ja, időrendi sorrendben is, igen.
Időrendi sorrendben, de szerintem...
Szerintem Thomas Robinson rosszabb volt nála 2012-ben. Tehát McLemore legalább még úgy megragadgat a Lakersbe, Houstonba, úgy eldobálja a triplát, be tudja dobni. Robinson megint pár év múlva már a ligába se volt benne.
Igen, de talán 2012-es drafton nem volt annyira kiemelkedő.
Hát olyan játékosok mentek el mögötte, mint Damian Lillard, Harrison Barnes, vagy Chris Middleton.
Jó, visszavontam. Igen, én azt úgy emlékeztem, hogy ők 13, teljesen jó, igazad van. Jó, meggyőztél. Igen.
Igen, McLemore mögött ment, McCallum, KCP, Giannis, meg Rudy Gobert, igen, az is egy erős draft volt, de szerintem McLemore még nálam a top 5-ben nem került be, mert ő még ugyan használható NBA játékos lett valamennyire, de a top 5-be 4 olyan játékos, aki ki is kopott a ligából gyorsan.
Hát gondolom, akkor Papa Giannis lesz nálad.
Papa Giannis, igen, őt írtam második helyre.
Nekem a Papa Giannis, bocsánat, mondjad.
2016-ban szereztük meg, ugye 8. helyen választottunk. Igen, nehéz ez a 2016-os draft, annyiból fel lehet menteni a GM-eket, hogy egy borzasztó gyenge draft volt. A 2010-es draftok közül leggyengébb, de szerintem nehéz olyan draftot találni az megelőzendő években, ami erősebb volt nála. Ott a 8. picket cseréltük a 13-ra, a 28-ra és Bogdanovicsra, és szerintem divat megijedt, mert olyan hírek érkeztek, hogy Papa Giannis jól teljesített a workoutokon, meg nem tudom meg, hogy egész jó, és akkor kihúzta pánikszerűen, de hogy olyan jó játékos mögötte meg nem volt, tehát volt ugye Malcolm Brogdon a 34. pikkel, akiből az év játékosa, vagy a év újonca lett, de hogy utána olyan nagy nevet nem húzta ki egyet.
Papa Giannisról tudni kell azt, hogy ő azóta Európában sem futott be komoly karriert, tehát ő ilyen cserecenterecske legtöbbször, néha kap kezdőperceket, de hát igazából semmi komoly karriert nem tudott befutni. Én az egyetlen, ami miatt nem feltétlenül raknám rá a listára, hogy ő már egy 10. kívüli pick volt, ahol azért sokszor húznak a csapatok potenciára, hogy vagy bejön, vagy nem. Ami, tehát ez a 8 és 15. pick között szokott a legnagyobb szórás lenni. Nagyon-nagyon bele szoktak nyúlni GM-ek, de tényleg van olyan, hogy kikopik a ligából. Boston híres erről, hogy ebbe a range-be húzott játékosainak a többsége az full kuka, és ahogy lejár az újonc szerződésük, akkor dobjuk ki őket, mert egyszerűen semmire nem lehet őket sokszor használni. Szóval a 13. pikkel a Papa Giannis húzás, pláne egy ennyire gyenge drafton, ez szerintem annyira nem gáz, mint az, hogy például Will Colistein-t kihúzod a 6. pikkel. Tehát 2015-ben nekem az fájóbb, az egy jobb draft volt, egy tök aranyos kis roleplayer lett belőle, de basszus, ez egy 6. pikk. Tehát itt azért komoly bászról beszélünk, míg 10 fölül már azt mondta, hogy persze jó lett volna jót húzni, de ott már azért benne van az, hogy ez nem fog bejönni.
Igen, mégis ezen szempontok alapján tényleg nagyobb azt WCS, ahogy mi Kings drukkerek hívjuk, de vele az a baj, hogy fejben is sok probléma van, tehát biztos tudod, hogy ilyen festőművésznek képzeli magát, meg ilyeneket nyilatkozott, hogy neki olyan skillsetje van, mint Porzingisnek, csak nem tudja kihasználni, meg hiszem egyszer egy blokkolás közben eltört egy ujja, és amiatt utána nem mer blokkolni, tehát nála ott fejben is elég sok probléma van, nem a legélesebb kés az NBA-ben.
Jó, ezt mondjuk abból is lehet tudni, hogy hülye haja van. Nekem van egy
hát ilyen... meg az arcán ilyen, nem tudom, ilyen piros pöttyök vannak, meg nem tudom, ilyen indián festés van az arcán, elég fura játékos, igen.
Nekem van egy ilyen fixa ideám, hogy azok az NBA játékosok, akiknek ilyen nagyon elvetemültül hülye haja van, azok tényleg ilyen rettenet buták, és nagyon sokszor nem hozzák a potenciált, ami bennük van. És erre azért megnézzünk Elfrid Payton-t, a korai Josh Jackson-t, megnézzük akár... hogy hívták, Lonnie Walkert, megnézzük akár Will Colistein, vagy D'Angelo Russell, tehát van, akiből úgy kijön a potenciál, de azért maradjunk annyiba, hogy egyikőjük se fűzi be a draft pozíciójukhoz fűzött reményeket, és nekem az tényleg egy ilyen fixa ideám, hogy akmelyik játékosnak hülye haja van, ahhoz nem szabad hozzányúlni fantasyben sem, meg sehol, mert az biztos, hogy nem fogja azt a szintet hozni, amit beleláttak a játékosba, és eddig sokkal nagyobb találattal van igazam benne, mint ahány kivételt föl tudnék sorolni, és érdekes, hogy például én De'Aaron Foxba is akkor kezdtem el hinni, amikor levágatta most a haját, és azóta meg lehet nézni, persze nyilván bele is szokott a ligába, lelassult számára a játék, stb., de meg lehet nézni, mennyivel jobb játékos most, mint amikor ez a irgalmatlan madárfészek volt a fején.
Igen, ez a Dragon Ball-os haj, mert az kedvenc animéja, és állandóan azt nézi, és szerintem onnan is kölcsönözte magának ezt a hajat, de nekem is szimpatikusabb sokkal, mióta lenyírta a hajat.
Igen, de hát ilyen hülye hajas játékosra amúgy még Colin Sexton vagy Kevin Porter Jr. is jó példa, hogy mennyire fejnehéz játékosok sokszor, tehát hogy azért van ebben valami összefüggés szerintem ténylegesen, hogy...
Meg valamennyire Beglinek is ilyen hülye haja van,
igen.
Lehet, hogy emiatt is játszik ilyen szarul.
De mindegy, ez a saját fixa ilyen kitalációm, de én amúgy szerettem, tehát én ezzel tényleg beszoktam tartani, hogy megnézem az újoncokat, mindig, mikor fantasy draft van, és amelyiknek látom, majd megkezdődik a szezon, és amelyiknek látom, hogy egy nagyon hülye frizurája van, biztos, hogy nem draftolom le. Tehát azt tuti, hogy annak valami kerék problémája van, vagy egyel több, vagy egyel kevesebb van. De menjünk tovább, én még egy ember van, akit mindenképp elővennék, és őróla az előbb volt szó, ez Marvin Bagley 2018-ból.
Nekem még van egy emberem, bocsánat, 2017-es draft, nem tudom, hogy kitalálod-e, hogy kire gondolok. Hogy kire
hát Zach Collins-t húztátok a 10. pikkel, amit elcseréltetek.
Igen.
Várjál, gondolkozom. Justin Jacksonra.
Igen, és még? A 10. pikket cseréltük a 15-re és
Harry
a 20-ra.
Igen. Giles. Harry Giles, igen.
Na már most melyik játékos van közülük a ligában? Egyik sem.
De úgyhogy... mondjuk Zach Collins-szal se jártatok van sokkal jobban, de ha
hát
őt
meg állandóan
húzzátok,
sérült, igen.
De ha őt húzzátok, akkor biztos, hogy nem Bagley-t választjátok, tehát hogyha megtartottátok volna Zach Collins-t, akkor biztos nem Bagley-t húzzátok, és ha nem Bagley-t húzzátok, akkor vagy Trae Young-ot, vagy Doncsicsot elvittétek volna. Tehát biztos, hogy előrébb állna a csapat.
Igen, az a baj, hogy mi például Bagley-t második helyen divac fitnek húzta ki, pedig már félt, hogy Doncsics meg Fox nem lesz jó együtt, de ugye tudjuk, hogy egy újjáépülésben lévő csapatnál ki kell húzni egyszerűen a legjobb játékos, és ha Doncsics annyival jobb, mint Fox, akkor Foxot el kell cserélni, és kapni érte egy rohadli értéket, és azt felhasználni az építkezésben. Na most szerintem divac félt attól, hogy lesz együtt Fox, meg Doncsics, és ezért hoztál Bagley-t. Van róla videó, majd ha gondolod, beteszem a poszt alá. Divacot megkérdezték így a sajtótájékoztatón, hogy miért Bagley, hiszen ott volt még Doncsics, és akkor erre így Vlade halál komolyan benyomja. Marvin Bagley, amazing player, better fit, better player, a jó szerb akcentusával, és akkor mondja utána még ilyen tök halál nyugodtan, hogy it was an easy choice, könnyű választás volt. Aztán még, amikor volt ilyen bemutató, amikor ott voltak a rookie-k is, akkor meg ilyen mondat hagyta el a száját, hogy Marvin is an amazing talent, he can play the small forward position too. Ember totál nem volt tisztában szerintem, hogy mit beszél. De Marvin Bagley képtelen lenne egy hármas pozíciót játszani az NBA-ben.
Lassan négyest is, tehát őt szerintem ötösbe kell használni a mai ligában.
Szerintem ötösben a védekezése miatt egyszerűen nem lesz jó. Szerintem
de
nem
négyes,
olyan rossz négyesben.
Négyesben se jó védő, tehát akkor meg inkább játszan ötösben, ahol hasznos tud lenni.
Na az baj, olyan nem magas, 6-11, 6-11, azt mennyi kb. 209 centi, 210. És az a baj, hogy kicsi a wingspanje, és egyszerűen a nagyobb centerek megeszik őt. Mondjuk ugyanez a baj Rishan Holmes-szal is, a kezdő centerünkkel. Ketten együtt a védekezés, igen. Tehát nem véletlenül voltunk a legrosszabb védekező csapattal, hiszen volt nálunk a kezdőben egy Hield, egy Bagley, egy Holmes, nem a legjobb védők, igen. Bár Holmes valahogy bekerült a top 40 védő közé valami csoda folytán a statisztikák alapján, nem tudom, hogy hozta össze.
Holmes de... amúgy nagyon jó játékos, én őt nagyon szerettem.
Támadó oldalon én is nagyon szeretem, viszont látszik, hogy neki is megvannak azért a limitációi.
Hát persze, ő azért nem egy top
nem,
talán,
nem véletlenül de... írta rá, szerintem 4 év, 46-ra, szerintem az egy reális érték érte.
Teljes mértékben, egy tök jó kis játékos.
Tök jó szerződés, igen. Na visszatérve Bevire, szerintem, hát ne ítéljünk még, ez neki a negyedik éve lesz, ez neki egy olyan év, ahol mindenképp bizonyítania kell. Én, ugye eddig is próbáltuk elcserélni, például beajánlottuk a Pistonsnak, nem tudom, Lala biztos nem volt elragadtatva, amit kértünk tőle, játékos, az egyik újoncukat visszautasította a Pistons, idén nyáron is voltak legykák, hogy el lesz cserélve, az se jött össze, tehát ezek után én nem látom, hogy ő itt nálunk hosszabb karriert fog lehúzni.
Arra és szeretnéd de amúgy? Tehát te örülnél, hogyha maradna nálatok bármilyen komolyabb szerződéssel Bagley? Tehát neked mi erről hát, egyetlen vélemény?
Hát én szerintem az a reális, hogy nem marad, mert a játéka nem fog annyit fejlődni, hogy pluszos játékos legyen. Szerintem az, vele az a legnagyobb baj, hogy egyszerűen a kosár IQ hiányzik. Nem jó passzoló, a triplát be tudja dobogatni, de az is olyan, hogy vagy bedobja cson nélkül, vagy espelálja a gyűrűt, vagy homály dob. A védekezése, ott sok fejlődni való lenne, de nem tudom, hogy ezt meg fogja tudni ugrani, meg szerintem az elmúlt 3 év után neki egy friss start jobbat tenne, mint hogyha velünk maradna. De szerintem addig érdemes megtartanunk, és játszatni őt. Hogyha jól játszik, akkor egy minimális csereértéket fel tudna mutatni a csapatnak, és akkor el lehetne cserélni. Én erre számítok amúgy, hogy ez lesz a jövőben, vagy esetleg bedobni őt egy Ben Simmons cserébe, nem tudom, Buddy Hield-el együtt, bár tudom, ez kevés érték, és lehet, hogy van más csapat, aki tud jobbat adni, de szóval összegezve nem látom, hogy ő a jövő évben már Kings játékos lenne, tehát következő utáni szezonban.
Marvin Bagley-vel kapcsolatban még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy 2-11 magas, ami a kisebbik gond, a nagyobbik az az, hogy ehhez 2,15 m a karfesztávja, ami korán sem ideális, tehát például a vele egymagas Nerlens Noelnek több mint 8 centivel hosszabb a karfesztávja, és azt szokták mondani, hogy a testmagassághoz képest ahhoz, hogy te ténylegesen jó védő tudj lenni, ahhoz ilyen 15-20 centinek kéne a magasság különbségnek lenni a karfesztáv, tehát a karfesztávodnak egy ilyen 15-20 centivel kéne hosszabbnak lennie, és neki ez nagyon nincs meg, tehát konkrétan 4 centi a különbség, és ezért is tűnik úgy, hogy ő rossz védő, meg nem olyan magas, mert nem ér egyszerűen úgy oda a labdákra, ahogy kellene. Illetve még a Bagley választáshoz az a gondolat jutott eszembe, ahogy mondtad, hogy az volt a szörnyű, hogy tényleg fitre választott Vlade Divac, miközben ti még nagyon messze voltatok attól a helytől, hogy ti fitre választatok játékost. Nektek annyira rossz volt még akkor is a csapat, hogy egyszerűen nem tehettétek volna meg ezt, hanem a legnagyobb talentet kell kihúzni, és kész. Bármi van, ha a legjobb játékosommal azonos posztommal, akkor is a legnagyobb talentet kell kihúznom, mert egyszerűen nem voltatok elég jók. És majd kitalálom, hogy milyen rendszert építők kerüljük. Ha két kis irányító, akkor két kis irányító lesz, de hozzáteszem, hogy Doncsics elég magas hozzá, hogy tudjon kettes-hármas sokat fogni, másrészt viszont De'Aaron Fox alkalmas arra, hogy labda nélkül játszon, ahogy Doncsics is amúgy tud labda nélkül is játszani, tehát egy nagyon erős two guard line-upot föl tudott volna rakni a Sacramento, ehelyett választottak azért egy magas ember, mert hogy nem üti Foxot. Ez szerintem borzasztó elhibázott döntés
Igen,
volt.
igen, egy pár perc korábban én is erről beszéltem, hogy ha kiválasztották volna Doncsot, és ha nem tudnak, ha nem is tudnak együtt játszani, akkor el kell cserélni a rosszabbikat, hogyha mondjuk Fox lett volna, akkor őt, és akkor kaphattunk volna érte egy csomó érték, amit fel tudtunk volna használni az építkezéshez.
Na,
igen,
akkor utolsó...
Például ehhez kapcsolódóan, bocs, még egy perc, ugye érdekes, hogy ezen a idei drafton például gárdot húztunk ki Devion Mitchell személyében. Ennek az az oka a GM-ünk elmondása szerint, hogy Mitchell szerint az akkor a 9. helyen elérhető legjobb játékos volt, és hiába tölt be egy posztot Fox-szal, illetve Halliburton-nal, kihúzta őt, és szerintem ez jót is tesz majd a csapatnak, hiszen lesz kompetencia, Mitchell egy elég ilyen peszkivédő, tehát elég hajtós, nehéz ellene támadni, ez kiderült már a Summer League-ben is, ahol a rendre az ellenfél legjobbja is szedte le a pályáról, és ennek örülök nagyon, szerintem ez az egész csapatot egy kicsit keményebb munkára fogja sarkalni, illetve hát ami szerintem nagy baj volt az elmúlt évek során, hogy egyszerűen nem volt elvárás, és a játékosok felé, és nem volt egyszerűen felelősségre vonás, hogyha valaki nem teljesített jól, és most ez szerintem valamennyire csapaton belül meg fog történni, illetve ha egyszerűen valamelyik gárd nem játszik jól, akkor le fog ülni, és van helyette mélység, és fel tud jönni a helyére. Tehát szerintem az elején például Devion Mitchell egy backup irányítót fog játszani, de lehet az is, hogy a meccsek végén egy Mitchell, Fox, Halliburton, Barnes, Holmes small ball line-up-val fogjuk befejezni a meccseket. De ne felejtsünk el, hogy a GM-ünk Houstonba jön, ahol ugye szintén divat volt a small ball, még Mori alatt, ugye mondta meg már a GM-ünk, aki a segéd GM volt Mori alatt. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy például Mitchell miatt Fox, Halliburton és tényleg a többi játékos ugrik el szintet védekezésben, de én örülök ennek a húzásnak, és tényleg hiába ugyanarra a posztra jött, mint az előbb említett játékosok, egyszerűen kihúzták azért, mert ő volt a legjobb talent szerintük, és még nem járunk abban a szakaszban, hogy fitre húzzunk.
Ha már eljutottunk oda, hogy az idei draftotok, meg beszéltünk most elég sokat a jelenlegi csapatról, akkor beszéljünk tényleg egy kicsit a jelenről. Egyrészt érdekelne, hogy mik az elvárásaid a csapattal, kik azok, akik szerinted az elkövetkezendő szezonban, tehát nem ami most jön, hanem majd a 22-23-as szezonban még a csapat tagjai lesznek. Van-e olyan, aki szerinted már nem fogja itt elkezdeni az évet? Illetve az is érdekelne, hogy szerinted hány éven belül lesztek ott a rájátszásba? Mi most így a rövid távú vagy hosszú távú terve a csapatnak? Mert én jelenleg nem látom azt, hogy ti 2 éven belül ott lennétek. 5 évre meg kár tervezni, mert annyira változik a liga, hogy teljesen fölösleges, de én nem látom azt, hogy ti a következő 2 évben ott lennétek a playoff helyekért küzdő csapatok között.
Igen. A management lenyilatkozta, hogy idén a playoff a cél, teljes erőbedobásra, szerintem ami reális, ez talán a play-in 9.-10. helye, hogyha úgy tényleg minden összejön. Ez egy jobb edző is kéne véleményem szerint, ugyanis hát Luke Walton az, ő a liga egyik legrosszabb edzője.
Gábor, ki lesz... fog kiesni a tavalyi 8-ból úgy, hogy még közben jön föl a Golden State Warriors is, és
Portlandet szétserélhetik például, hogyha olyan van.
Oké, az még mindig kevés, és én azt gondolom, hogy a Spurs tudjátok, az OKC-t és a Houston-t megelőzni.
Igen, a Pelicans-szal kb. Egy erősek vagyunk, bár ott van ugye Zion meg.
A Pelicans borzasztó misfit, viszont cserébe sokkal jobb talenttel rendelkezik szerintem mennyiségre.
Igen, de talán a mi összeállításunk mélységben picit jobb.
Hát
talán
csak ahhoz nem Luke Walton kéne a padra.
Igen, tehát ez a legnagyobb baj, hogy őt nem akarják kirúgni a pénz miatt, mert zseniális GM-ünk Valdivac őt még leigazolta 3 nap után, miután kirúgta ugye Dave Joergert, látta, hogy szabad, le is igazolta, nem volt edzőválogatás és semmi, úgyhogy azóta is annak iszik a levét. Nem tudom. A kérdésedben, amit még kérdeztem, úgyhogy ki az, akit a csapatnál látok jövőre, vagy ki az, akit nem látok, hát szerintem Hield nem fog velünk játszani már jövő évben. Ugye ők majdnem el is cserélték idén a Lakersbe, mielőtt megőrült a Los Angeles és Westbrookot vitt el, illetve Bagley-se.
Bocsánat, ehhez tartozik, hogy ezt hallottad, hogy úgy maradt le végül Hilde erről, hogy a Lakersbe kerüljön a te nagy bánatodra, hogy Westbrook fölhívta a Wizards tulaját, hogy cseréljék el őt a Lakersbe, majd miután ez megtörtént, mivel ő egy gerinces és jó fejember, elkezdte róla győzködni Billt, hogy hagyja ott a Wizardsot. Mennyire kedves már ez Westbrookról, hogy neki szívességet tesznek, majd fogja, és akkor elkezdi pusholni Billt, hogy hagyja ott a Wizardsot. Ez szerintem zseniális sztori.
Igen, pont ma reggel olvastam ezt a hírt, hallottam, ez pont ma éjszaka jött ki, magyar idő szerint, hogy ezt csinálta. Hát érdekes, igen, Westbrook. Nem tudom, hogy mi volt ezzel a célja, meg hova küldte volna el Billt. Nem tudom, hogy tényleg mi vezérelt.
Na de, tehát visszatérve, bocsánat, csak mert szabadba vágtam, hogy Hildet mondtad, hogy nem lesz itt, Barnes szerinted marad, vagy ugye Bagley-t mondtad, hogy ő szerinted nem fog veletek maradni.
Forward poszton elég gyengék vagyunk, meg szerintem ez a csapat, ami egyik legnagyobb gyengeség, hogy egyszerűen nincs nálunk 3-as Barneson kívül. Tehát most a nálunk lévő dobó hátvédek, Buddy Hield egyáltalán nem tud 3-as játszani. Se támadásban, de védekezésben meg hát egyszerűen borzasztó lenne. Igen, illetve ugye voltak kisebb igazolások, Alex Len, ő se láttam, hogy velünk lesz jövőre. Tristan Thompson-ért cseréltünk, ő lejár év végén, nem hiszem, hogy meghosszabbítjuk. Valószínűleg a mélységet még jobban próbálja majd javítani a GM-ünk a trade deadline-kor, illetve a következő off-seasonban. Nem hiszem, hogy jövőre se változik a terv, mi szerint playoff-ba kell jutni. Szerintem a játékosok nagyjából fele más csapatba fog jövőre játszani. Akit én biztos vagyok benne, hogy itt marad, az Fox, Halliburton és Mitchell, Barnes és Holmes. Szerintem a többi játékos nincs cserélhető, de a megfelelő árért az utóbbi kettő is. Sőt, talán még Mitchellt is beraknám nehéz szívvel egy Ben Simmons cserébe, de Foxot és Halliburtont egyáltalán.
Apropó Simmons, szerinted van rá esély, hogy nálatok fog kikötni, vagy úgy gondolod, hogy nem ti fogjátok végül őt elvinni?
Szerintem nem mi fogjuk elvinni. Nehéz kérdés ez a Simmons dolog. Ugye, ami nálunk tavaly nagyon hiányzott, az a védekezés. Az egyértelmű, hogy Simmons dobás limitációi ellenére szerintem azért sokat dobna a csapaton. Védekezésben mindenképp. Szerintem támadásban sem hiszem, hogy nagyon rosszabbak lennénk. Bár, hát nem tudom, mondjuk egy Simmons-Holmes 5-ös, 4-es-5-ös támadásban. Hát igen, a spacing azért ott eléggé megszenvedni. Nem tudom tényleg, hogy mit kéne feladni érte. Ugye azt rebesgetik, hogy mi a Bagley, Buddy Hield 2 elsőkörös pick csomagot adtuk volna érte, de ezt nem utasította el, vagy elutasította a Philadelphia, de hát ugye tudjuk, hogy milyen árat kérnek érte jelenleg, nem túl reális szerintem. Úgyhogy lehet, hogyha majd lejjebb megy, akkor esetleg tudunk cserélni érte. Még esetleg egy olyan csomagban is benne lennék, hogy Hield, Bagley, Devion Mitchell, meg egy top 4 védett elsőkörös pick, de ez lenne a maximum, amit kiadnék, de nekem nagyon tetszik Mitchell, lehet, hogy már nem adnám. Nem tudom. Nehéz dolog ez a Ben Simmons dolog, de lehet, nem beleegyeznék, hogyha jó árért megszereznénk, hogyha nem válik be, akkor szerintem még tovább is tudnánk őt cserélni egy év múlva.
Szerintem nem nektek kéne érte cserélni, tehát ő annyira...
De akkor kinek? Minnesotának, vagy
nem,
hova lenne jó?
Nekem két kedvenc ilyen ötletem van, az egyik az, hogy a Brooklyn Nets cserélőt.
Kyrie Irvingért gondolom.
Kyrie Irvingért, és akkor Irving azonnal visszavonul, és spórolt egy csomó pénzt a Philadelphia, de ez egy másik adás története lesz, hogy Kyrie Irvingért szerintem megérni úgy cserélni csapatoknak, hogy szó szerint csak fizetést akarnak kitakarítani, és cserébe egy olyan
hát
játék...
Lehet, nem is játszott a meccsek felén.
Igen, pont ebből indultam ki, hogy mi van akkor, hogyha Kyrie Irving továbbra se lesz hajlandó beoltatni magát. Ugye a saját meccseiken nem játszhat, de igazából, ha rendesen nézzük a szabályozást, akkor az lenne valójában a logikus, hogy azokon az idegenbeli meccseken se játszhat, ahol a szabályozás szerint nem lehet ott. Tehát, hogy Bradley Beal például nem játszhat a Wizardsban otthon, de a Brooklynban játszhat, miközben, vagy igen, Brooklynban játszhat, miközben Kyrie Irving meg nem játszhat ott a saját meccsén. Tehát, hogy ez ilyen hülyén jön neki, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egységes szabályozás lesz, hogy bizonyos városokba nem játszhatnak majd a játékosok, ha nincsenek beoltva, ami azt jelenti, hogy ilyen 70-80%-át hagyná ki a szezonnak. Ha ő tényleg bevállalja azt, hogy ez már pedig őt nem érdekli, és ő megkereste egy életre az elég pénzt, és azt mondja, hogy akkor köszi, de ez engem nem érdekel, akkor abban a pillanatban lesz egy 3-4 olyan játékos, akiért igenis érdemes elgondolkodni a Brooklynnak, hogyha úgy se léphet Irving a pályára, akkor bár downgrade, de mégis egy jó játékos szerzünk vele. Például Kevin Love a Cavsből, Eric Gordon a Houston Rocketsból, akár Buddy Hield a Sacramento Kingsből. Tehát, hogy vannak azért olyan játékosok, akik nem is tökéletes fittek, de azért még mindig jobb, mint az, hogy legyen egy olyan Kyrie-m, akit 20 meccsen tudok bevetni.
Igen, de amúgy érdekes pont friss hír, hogy elvileg be fogja oltatni magát Kevin Durant nyomására, úgyhogy lehet ebből nem lesz semmi, bár nem tudom, hogy milyen hát szívesen teszi meg ezt a lépést.
Én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert számomra ez a második kedvenc visszavonulási indok lett volna a Larry Sanders féle festeni akarok, és nekem elég volt az NBA-ből.
De ott olvastad, hogy Jason Kidd miket művelt vele, nem? Tehát arról is jöttek mostanában információ.
Persze, hogy olvastam, de ez akkor is tett, hogy akkor mondja ezt, hogy nem bírom a lelki nyomást, vagy valami, de az, hogy festeni akarok, tehát ez szerintem azért a világ vicce volt.
Hát már Kolisztán mehet vele festeni, pont ott is Jason Kidd lesz az edző, úgyhogy majd mehetnek együtt festeni, vagy nem tudom.
Nagyon sürget minket az idő, úgyhogy ha nem haragszol, akkor ráváltanék a harmadik nagy témánkra, a draftok, illetve a jelenlegi helyzet értékelése mellett, ez pedig az all-time dolgok, és ehhez kapcsolódóan lenne is kapásból egy kérdésem hozzád. Tudod-e, hogy hány visszavonultatott meze van a Sacramento Kingsnek? Ha esetleg tudsz belőle játékosokat is megnevezni, akkor pláne nagy király vagy.
Na, hát próbálok emlékezni. Webber biztos.
Igen.
Divac.
Igen.
Stojakovic.
Igen.
Kazinc mezét szerintem nem vonultattuk vissza.
Nem.
Oscar Robertson biztos.
Igen.
Mitch Richmond.
Igen. Ez eddig öt már jó vagy nagyon.
Jó.
Egyet súgok.
Nate Archibald.
Igen. Még egyet jó. Súgok. A...
Mondd egy posztot, vagy
várjál.
Évtizedet. Valamit súg. És akkor próbálom kitalálni.
A hatodik embernek, azaz a szurkolóknak a hatos számú mezt visszavonultatta a Sacramento Kings, ez a hetedik így most a listán, és a többiek azok elég régi arcok, tehát az első aranykorból az Oscar Robertson féle részből vannak, nem tudom, hogy fog-e bármit egyáltalán nevük mondani, Bob Davis, hétszeres, vagy négyszeres All-Star volt, illetve négyszeres All-NBA First Team játékos, Maurice Stokes, Rookie of the Year-es háromszoros All-Star volt, illetve Jack Tyvin, aki hatszoros All-Star volt, és Sam Lacy, aki egyszeres All-Star volt. Ők az a 11 ember, vagy hát 10 ember, és a közönség a 11-edik, ami számot visszavonultatott a Sacramento Kings.
Igen, érdekes lista, ugye a felsorolt játékosok nagy része nem is töltött olyan sok évet Kingsben, és ugye ennek ellenére már visszavonultatták a mezüket. Tényleg az, amiről beszéltünk az adás elején is, hogy nem volt olyan meghatározó játékos, aki tényleg egy 15-20 évet eltöltött volna, hanem 6-8-10 év, és ennek ellenére látod, milyen státuszban vannak már a csapaton belül.
Hát Lacy 12, Tyvin 11, Oscar Robertson 10, és,
10,
után,
igen.
És,
ők
utána,
a maxok.
És utána már Pejaljon 8-al, és utána igen. Már ilyen 7-6, Maurice Stokes 3 szezont húzott le összesen a csapatnál, tehát hogy azért elég durva, hogy 6 meg 7 szezonokkal vannak visszavonultatott játékosok. Igen. De miért is volt ez a téma? Azért, mert megbeszéltük, hogy mind a ketten hozunk egy all-time kedvenc ötöst. Nekem nem feltétlenül biztos, hogy ez lesz a Sacramento legjobb ötöse, de nekem ez az all-time kedvenc öt játékosom, akit majd én fogok hozni. De kezdte a listádat, és akkor majd én mondom, hogy nekem is rajta van-e.
Jó, én egy Robertson, Richmond, Stojakovic, Weber, Cousins ötössel készültem. Nem tudom, hogy te milyen irányból közelítetted meg, hogyha esetleg egy mai kosárlabdára, egy modernebb csapatot akarunk, akkor esetleg lehet Robertson irányító, Archibald 2-es, Richmond 3-as, Peja 4-es, Stojakovic 4-es, akkor Weber egy 5-ösbe, és akkor egy ilyen small ball 3-as robó csapatot össze lehetne állítani, de valószínűleg az 1-es csapat jobb lenne. Tehát én gondolkoztam, hogy az első csapatnál, a Robertson, Richmond, Stojakovic, Weber csapatnál még Cousins helyett Lukaszt rakjam be, de végül Cousins mellett döntöttem. Nem tudom, hogy nálad milyen ötös merült fel.
Nálam,
az all-time listán.
Nálam Sam Lacy lett a center, mert ő 11 pontot, 10,5 lepattanót, 1,2 blokkot, 1,1 steal-t átlagolt 888 meccsen, ami egyrészt a legtöbb a Kings történetében, másrészt pedig ő a offensive reboundban és a defensive reboundban is a listavezető, steal-ben, blokkban ő a listavezető a csapatnál, tehát ő egy nagyon masszív karriert húzott le a Kingsben. Én ezért őt raktam be, de hogyha modernitást is néznék, akkor valószínűleg igen, Cousins-t kellene választani, vagy Divacot, de én nem tudtam Lacy-t lehagyni a listámról. Az összes többi poszton teljes mértékben megegyeztünk. Beját szerintem nem lehet kihagyni a csapatból, őt kell hozni harmadiknak, és nálam se volt kérdés, hogy Robertson, Richmond és Chris Webber a másik három játékos.
Igen, Pecsával kapcsolatban érdekes dolog, a 2003-as, nem, de a 2003-2004-es idényben olyan átlagot hozott le, hogy 24 pont, 1,3 steal, 2 assist, 6,3 lepattanó, 93%-os büntető, és ezzel csak a negyedik lett az MVP szavazáson, illetve a tripla mutatója az 38,2% volt, tehát az a fickó, mikor még a kosárlabda elég más volt, mint mostanság, már ilyen nagyon jó százalékokat hozott. Hát szerintem ő valószínűleg rossz korba született, szerintem ő ma nagyon durva játékos lenne, és sokkal jobb karriert futhatna be, mint annó befutott.
Peja Stojakovics szerintem ma a Duncan Robinson szteroidokon játékos, mert jobb lepattanózó, jobb védő lenne még mindig.
Jobb playmaker.
Jobb talán. Playmaker.
Jobb passzoló.
Be tud törni, jobb passzoló. És mellé tényleg ugyanez a lelkiismeretlen shooter. Nem is biztos, hogy Duncan Robinson a jó példa rá, de az a baj, hogy aki ennyire tripladobó és
igen,
hármas,
nincs olyan
négyes
játékos
posztos,
nagyon,
nem nagyon van, mert aki ilyen, mondjuk mint JJ Redick vagy Kai Korver, ők nagyon... nagyon csak triplát dobnak.
Aha.
Chris Middleton meg azért nem jó példa rá, mert ő meg sokkal jobb védő, tehát ő megint nem az a kategória, de tényleg kb. Azt kéne elképzelni, aki esetleg nem látta Peját játszani, mint amit Chris Middleton tud, csak rosszabb védő, de jobb playmaker. Tehát nagyon nehéz megtalálni a megfelelő embert, mert pláne, hogy ez hármas, négyes pozícióból jön, ez különösen ilyen nagyon extra dolog volt nála. Mondjunk még egy-két ilyen honorable mention, tehát egy-két olyan játékost, akit még érdemes lenne az all-time listán megemlíteni. Én hoztam egy olyat, aki nincsen rajta a visszavonultatott mezek listáján, és ez Doug Christie, akiről szerintem mindenképp érdemes beszélni egy-két gondolatot. Illetve a másik ilyen, az a Bobby Jackson, Mike Bibby duó, és őket így együtt gondolom, hogy kell beszélni, mert ez a három játékos fantasztikus kiegészítője volt a Stojakovic, Weber, Divac féle csapatnak. Christie volt valójában az irányító sokszor, és ő egy nagyon jó védő volt mellette, aki elképesztően jól tudott védekezni, és valójában Bibby és Jackson inkább shooting guardot játszottak, tehát ők dobták a pontokat, ők csinálták a betöréseket, és Christie volt az, aki valójában mint egy ész funkcionált abba a csapatba. Ma ugye őket ilyen wing playmakernek hívjuk, ő ennek volt egy előfutára, nem jó dobással, de cserében nagyon jó védekezéssel.
Igen, Christie meg Bobby Jackson, ők amúgy most is a Kings-szel vannak, de Bibi most lett segédedző, nem Bibi, hanem Christie most lett segédedző a csapatnál. Reméljük, hogy tényleg a játékosokat mutat sokat a védekezés terén. Szerintem egy nagyon jó játékos volt, egy nagyon jó 3 free and D játékos. Hát nekem kicsit így, nem tudom, ilyen Lonzo Ball-szerű, hogy úgy tudott passzolni is, nagyon jó, oda tette magát védekezés, bedobta a hármas, hajtott a pályán. Ő nekem egy nagy kedvencem így a múltból, illetve a másik két játékos, igen, Bibi egy irányító volt, dobó irányító. Bobby Jacksonról annyira nem tudok sokat mondani, de ő is hasznos tagja volt annak a csapatnak. És illetve akkor... akit még én szeretek, ő egy padjátékos volt még a 2000-es évek elején, a török, akinek soha nem tudom kimondani a nevét. Kérlek, segíts benne.
Most megfogtál hírte, hogy ki volt nálatok török. Mikor volt ez? 2002?
Kettő.
Már is mondom.
Hedo Türkoğlu.
Hármas, négyes.
Hát egy 6-10-es, de
hát igen, de
manapság
egy...
már centert játszana, nem?
Nem, ő echte négyes volt, meg hármas volt a játékos pályafutásában, ő egy jól triplázó, volt valamennyi playmakingje, ő egy kifejezetten, főleg az Orlandóban egy kifejezetten jó játékos volt. Nagyon magas, tehát tudna igazából négy vagy centert játszani, de szerintem azért olyan embert, aki 38%-os karriát triplát lerak, utolsó éveiben ilyen 43 meg 44%-kal azért kár lenne elpazarolni arra, hogy ő center legyen. Ő mindent tudott, tehát volt asszisztja, volt lepattanója, volt egy kis stílje. Én szerettem Turkoglut, főleg az Orlandóba, ott ő egy nagyon jó játékos volt. illetve akit még szerintem a Kings történelméből soha nem szabad kihagyni, bár ő nem volt ennyire jó játékos, az Jason Williams, a White Chocolate, akiről elképesztő videókat lehet találni a neten. Szerintem rengeteg srác kezdett el az ő videói miatt kosarazni, mert például az a könnyék passz is, amit egyszer bejátszott meccsen, azt hiszem Scott, nem, Brad Millernek adta azt a paszt, amit lefajtoltak utána, illetve azok a láb közötti átütései, pattintott passzai, az szerintem tényleg rengeteg játékosnak volt, akár itt Magyarországon is az a dolog, ami miatt úgy döntöttek, hogy kosárlabdázni kezdenek.
Igen, ő egy nagyon látványos játékos volt, de meg jó is volt nézni, de véleményem szerint a csapatot nem tette annyival jobbá. Ha jól tudom, az ő helyére érkezett utána Bibi, mint kezdőirányító, és akkor kezdődött el ez a jó Kings csapat a 2000-es évek elején, ami ugye a 2002-es konferencia döntőig vezetett. Igen, érdekes játékos volt, de hát szerettem is a játékát, de szerintem Bibi azért sokkal jobb játékos volt, ha kevésbé látványos is.
Mit gondolsz? Van-e olyan játékos jelenleg a Kings keretébe, és ha igen, akkor miért De'Aaron Fox az, akinek esetleg vissza lesz vonultatva a meze, és beszélünk majd egy 10 év múlva, vagy 15 év múlva róla, mint a Sacramento Kings all-time ötösében érdemes vitára okot adó játékos?
Hát erre egyszerű szerintem választ adni. Már ebben az évben is volt olyan hónapja, ahol 30 pontot átlagolt, meg brutális meccseket lenyomott. Gondolom a szezont 25 pontos átlaggal zárta. Ha fejlődik még, javul a triplája, többször oda kerül a vonalra, illetve a büntetőket jobb százalékkal fogja bedobni. Ő akár egy 27-28 pontos játékos is lehet, és ha nem cserélik el és velünk marad, akkor oda kerül a top listák élére, és emiatt egyértelmű helye lesz a ranglistákon, illetve vissza fogják mutatni a mezőt.
Bocsánat, amúgy a kicsit irányított kérdésed, de hát szerintem senki másról nem érdemes ebbe a szituációba beszélni jelenleg a Sacramento Kingsnél. Mit gondolsz, hányszoros All-Star lesz De'Aaron Fox amúgy a karrierje végén? Ezzel nyilván azt is meg kell tippelni, hogy azért lesz olyan év, amikor playoffba kell vele jutnotok, különben jó esély van rá, hogy nem fog soha All-Star gála meghívást kapni, bármilyen jó is legyen.
Igen, hát már az előző évben is szerintem egy borderline All-Star szezont lehozott. Az a baj, hogy ja, még nem kerül be a csapat a playoffba, hogy nagyon mély a nyugati konferencia, és ezért nem őt fogják beválasztani, hanem mondjuk egy Kálni bekerült helyette, aki például rosszabb számokat hozott, de ugye a Utah az nyugati első volt akkor, és ezért őt beválasztották. Szerintem egy ötszörös All-Star-t lehet mondani, hogyha egyszer ráérez tényleg a siker ízére, bevezeti a Kings-et a playoffba, akkor szerintem egy háromszor, négyszer ott is fog lenni zsinórban a gálán. De ez mindenképp javulnia kell, főleg a triplázásán és a büntetőzésén. Szerintem már vannak olyan skilljai, amik elitek, például betörés, gyűrű közeli befejezés, és emiatt egyértelműen a gyengeségeire kell koncentrálni, szerintem még nagyon sok potenciál van benne, és ha ezeket fejleszteni tudja, és ki tudja használni, akkor tényleg neki a határa csillagoség.
Én is úgy gondolom, hogy egy olyan ötszörös All-Star karrier benne van, bár mondjuk én Conley-tól pont nem venném el, mert őt nem egyszer kirabolták még a Memphis-i időben.
Igen,
ő neki többszörös All-Star,
akinek jár.
Igen, tehát őt pont nem keverném ide, de azt gondolom, hogy igen, ez az ötszörös All-Star ilyen előrejelzés, ez kb. Tényleg az, ami Foxban benne lehet, és ez azt is előrevetíti, hogy azért hiszünk abba, hogy a Kings franchise-a is el fog indulni följebb. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy ma itt voltál velem, és egy kicsit jobban betekinthettünk a Kingsnek a múltjába, jelenébe, jövőjébe, illetve a draft pickekről tudtunk egy kicsit beszélni, hogy milyen vicces sztorik vannak, én kitartást kívánok a további meccseknek a kiszurkolásához, és sok sikert a Sacramento Kingsnek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és viszonthallásra.
Köszönöm a lehetőséget, igen, reméljük a legjobbakat, hát ha meg lesz először a play-in, és onnan sikerül bejutnunk a play-offba, és hát ha még Luke Waltont is kirúgják, illetve ezek nem sikerülnek, akkor legyen a cél egy minél jobb draft pick, hiszen nagyon jó draft jön. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, sziasztok!
Ez volt a Dodo Podcast, várunk benneteket legközelebb is!